Kossuth Rádió Barcson, FM 89,5. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Pilóta az asztalnál, világjárás és kedvenc ízek egy Boeing kapitány történetében.
Különben kapitányi főétel is van, elsőtiszti főétel, ennek egész egyszerűen repülős biztonsági oka van, ne legyen esetlegesen az, hogy mind a ketten valamilyen ételmérgezést kapunk. Természetesen ezek az ételek be vannak vizsgálva, tehát aki ezeket az ételeket előállítja, azok különböző biztonsági átvilágítások mennek keresztül ételbiztonság szempontjából.
Közétkeztetés ma milliók mindennapjait határozhatja meg.
2013-ban vezettük be. Először a Nebig Fix laboratóriumában történt ez a érzékszerű vizsgálaton alapuló minősítőrendszer. Leíró érzékszerű vizsgálat volt az elején, aztán súlyozó pontos érzékszerű bírálatot vezettünk be a leíró érzékszerű bírálat mellett, és akkor forgalomba állt egy mobil laboratóriumunk is, és itt íz, illat, állag és szín alapján történik a bírálat.
Császári étkezések Ferenc József asztalánál.
Szerette a főtt marhahúst és krumplipürét nagyon szerette. Ezek voltak azok, amik állandóan visszaköszönnek napi szinten a különböző étkezésében, illetve a gyümölcs mindig jelen van az étkezésében. Az egy órakor tartott késői reggelinél, vagy a délután 5 órás ebédnél is nagyon gyakran a gyümölcs megjelenik.
Badacsony új arca, összefogás, bor és egész éves élmény.
Azt szeretnénk ezzel bemutatni, hogyha bárki kora tavasztól késő őszig ellátogat Badacsonyba, akkor nagyjából mire számíthat, mik azok a lehetőségek, ami kirándulás, gasztronómia, borozás, aktív kikapcsolódás, kulturális területen szóba jöhetnek.
Korkóstoló.
Zsolt gyerekkori álmát váltotta valóra, amikor pilóta lett. A Boeing 737-es után Boeing 747-es kapitányként repülte be a világot, dolgozott Szenegálban, Brüsszelben és Isztambulban is. Jelenleg az azerbajdzsáni Silkway Airlines kapitányaként teherszállító gépeket vezet. A folyamatos utazás az étkezési szokásait is formálta, kedveli a hazai és a török ízeket, és fontos számára, hogy pontosan tudja, mi kerül a tányérjára. Hogy mit teszik egy pilóta útközben, mit teszik, ha magyar konyha közelébe kerül, és hogyan maradt meg a gyerekkori csúsztatott palacsinta emléke, arról Ósd Erikának mesélt.
A pilóták, akik egy hosszú úton, ahol 4-6-8 órát is vezetik a gépet, hol és hogyan étkeznek?
A hol, az a repülőgépen, az biztos. A hogyan, ebben mindig szoktunk poénkodni egymással a pilóták, mert van, aki Boeingon repül, van, aki Airbuson repül, és az Airbusnak van egy sajátossága, hogy a pilóta előtt nem szarvkormány van, hanem a kormány oldalt van, tehát ki tudnak húzni maguk elé egy asztalkát. Kulturáltan asztalon tudnak étkezni, amin nyugodtan tudják várni a húst. A Boeingosok, azok a térdükön étkeznek, ha fülkében eszünk, akkor lábukra tesszük a tálcát. Ennek aztán voltak már folyamánya is, hogy az étel leugrott, a pohár leborult. Az ételt egyébként a gépre catering szolgálat adja föl, mint az utasoknak. Én például egy olyan légitársaságnál dolgozom, Azerbajdzsánban, ami muszlim környezetben dolgozik, mindenképpen halal ételeket kapunk, ami ugye megfelel a vallási elvárásaiknak, de lehet kérni mást, ha valaki valamivel érzékeny, a légitársaságok erre figyelnek. Általában a hosszú úton többféle szendvics van, 2-3 féle meleg étel, és ehhez tartozik még egy tálca, amin kiegészítők vannak, csoki, sajt, kis saláta.
A személyzet az ugyanazt az ételt kapja, mint az utasok?
Nem, más ételt kapunk, sőt annyira mást, hogy még egymás között sem ehetünk egyformát. Tehát különben kapitányi főétel is van, elsőtiszti főétel. Ennek egész egyszerűen repülés biztonsági oka van. Ne legyen esetlegesen az, hogy mind a ketten valamilyen ételmérgezést kapunk. Természetesen ezek az ételek be vannak vizsgálva, tehát aki ezeket az ételeket előállítja, azok különböző biztonsági átvilágítások mennek keresztül ételbiztonság szempontjából. Aztán szoktuk egymás között bótolni, hogy a te főételed jobban tetszik, mint az enyém, én nem eszem a lazacot, elcserő, ilyenek vannak. És van még egy olyan hivatlan szabály, hogy esznek egyformát a pilóták, az is előfordul, de kihagyunk között egy fél órát, órát, hogy megnézzük, hogy milyen hatása van az illető az étel, de főszabály az, hogy nem ehetünk egyformát.
A pilóták ihatnak alkoholt? Van szabály arra, hogy mielőtt elindulnak, mennyi idővel lehet, nem lehet, mit lehet fogyasztani?
A pilóták ihatnak alkoholt, viszont be kell tartani azokat a szabályokat, amit a nemzetközi szabályok előírnak. Ez azt jelenti, hogy legalább 8, de inkább 12 órával a felszállás előtt, a járat jelentkezés előtt nem szabad már inni. De azt gondolom, aki repül, és professzionálisan repül, nagyjából tudja a határokat. Egy pohár bor belefér, ugye 12 órán kívül. Én általában az étkezésre szoktam, amikor külföldön vagyok, kollégákkal egy-egy pohár bort meginni. A franciák szerint is jó az emésztéshez, úgyhogy. Franciáknál ugye tudjuk, az étkezéshez az étteremben még munkahelyen is lehet egy kis üveg bort vásárolni, amivel még normálisan lehet dolgozni. Pilóták nem. Tehát ebben pilóták nem ihatnak természetesen.
Hogyha választhat, akkor milyen ételeket választom, szívesen elfogyaszt, mit szeret enni?
Az a típus vagyok, aki szereti tudni és felismerni, hogy mit eszik. Ezért van gondom a nagyon vegyes, érdekes távol-keleti ázsiai ételekkel, ahol nem biztos, hogy azt eszem, amit egyébként szeretnék enni, mert nem tudom felismerni, hogy az ízvilága egy kicsit olyan, ami tőlem távol áll. Én az ételekben egy picit konzervatívabb vagyok. Sok érdekes helyen tudok járni, ahol teljesen más gasztronómia van, mint Magyarországon. Nagyon óvatosan csapok ezekbe bele.
Járja a világot, az Antarktiszon kívül mindenhol volt, ugye?
Azt lehet mondani, igen. Új-Zélandon még nem jártam, de igen.
Amikor megérkezik valahová, honnan tudja, hogy merre kell elindulni, vacsorázni, ebédelni?
Hát az ember, ha van ideje, és különleges helyre megy, új helyre, akkor megnéz különböző guide-okat, aztán hagyatkozunk a kollégáimnak a tapasztalataira, de minden országban tudok találni, ahol eddig jártam, olyat, ami egy kicsit hajoz az európai konyhára. Tudom, ez nem szép dolog, de előfordult már, hogy mondjuk Hongkongba egy európai étterembe, vagy olasz étterembe mentem el.
20 napig dolgozik, és utána hazajön. Amikor hazajön, mi az, amit már nagyon hiányol?
Hát imádom a magyar ételeket, és most nem feltétlenül zsírbantocsovós dolgokra gondolok, cupákos dolgokra, gyermekkori becsípődés, tehát 20 nap után egy finom rántott húsért azért a lelkemet oda tudnám adni. De nagyon szeretem a tövekételeket, Azerbajdzsánban van egy cégemnek a központja, az ottani konyhát azt nagyon szeretem. Itthon is szeretek elmenni, például elmenni tövekétterembe, mert van Pesten egy-két nagyon jó tövekétterem. Nagyon szeretem az Adana kebabot, nyársa felhúzott bárány csíkok, bulgóval, zöldségekkel, tövekkonyhába sok zöldséget használnak, és általában a tövek étkezés elég egészséges. Kint tartózkodásom alatt sikerült megtanulni törökül. Itt, amikor a török étterembe megyek, vagy török barátokkal törökül beszélgetek, a kollégáim egyébként ugye ők beszélik a törököt, velük sokat szoktam törökül beszélni, és igazából a török segített ahhoz egyébként, hogy azt a gépet repülöm most, ahol repülök, hiszen ott a felvételi követelmény az volt, hogy tudjak törökül kommunikálni a kollégákkal. Most Boeing 747-es vezetek, ugye ez a világ egyik legnagyobb és legszebb gépe, én azt mondom, sokan mondjuk.
Van-e olyan gyerekkori gasztronómiai élmény, ami megmaradt?
Hát én nem tudom, hogy hol fogok ilyet enni, de óvodába ettem utoljára csúsztatott palacsintát. Hát az már elég régen volt. Nem is kaptam sehol azóta, nem is láttam. Mindenféle finom palacsintákat ettem már, de a csúsztatott palacsintát nem hiszem, hogy Gabi néni, az óvó néni azt rendkívül jól tudta csinálni. Azóta nem ettem olyan finomat.
Az étkezés szervezett formában emberek millióinak mindennapjait határozza meg. Magyarországon csaknem 10 000 főző és tálaló konyhán naponta másfél 2 millió ember étkezik. Óvodások, diákok, munkahelyi menzák vendégei, szociális intézmények lakói és kórházi betegek, a közétkeztetés rendkívül széles kört érint. Egy összetett, sok szereplős rendszerről van szó, amely az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, ugyanakkor továbbra is komoly kihívásokkal néz szembe. A működésről, az ellenőrzésről és a minőség kérdéseiről Tóth Dávid élelmiszerbiztonsági mérnök, a Nébih vendéglátás és étkeztetés felügyeleti osztályának munkatársa beszélt Kálmán Alidának.
Mit nevezünk közétkeztetésnek? Lehet, hogy ezt kevesen tudják, bár a fogalmat ismerik, de azt, hogy mit jelent, azt nem.
Az gyakorlatilag egy szervezett étkeztetési forma, különböző korcsoportoknak a napi étkeztetése. 0-tól 99 éves korosztályig terjedhet a közétkeztetés. Naponta 1,5 millió ember az, aki nagyjából közétkeztetésben részesül ma Magyarországon, és ennek jelentős része, kb. 800 000, az a gyermekkorú, iskoláskorú, aki igénybe veszi ezt a közétkeztetést. Ugye a gyermek étkeztetés az egyrészt sokkal jobban szabályozott, tehát ha táplálkozás egészségügyi szempontból közelítjük meg, van egy rendelet, ami 2014 óta él Magyarországon, ami főleg a gyermek közétkeztetését szabályozza, itt táplálkozás egészségügyi szempontokat nézünk, az ételeknek a tápértékét szabályozza főleg, aztán gyakorisági mutatókat is tartalmaz. Ez a rendelet módosult az elmúlt évben, ami szintén vonatkozik az egyesoltató étel alapanyagcsoportokra, kizár bizonyos allergén alapanyagokat a közétkeztetésből. Tehát visszatérve, a gyermek közétkeztetése az egy jobban szabályozott terület, mint mondjuk egy felnőtt étkeztetés. Felnőtt étkeztetésen belül is beszélhetünk ugye munkahelyi étkeztetésről, illetve beszélhetünk szociális étkeztetésről, itt főként az időskorúak étkeztetése jelenik meg, illetve a kórházi étkeztetés is egy felnőtt étkeztetéshez tartozó terület.
Hogyan változott meg egyébként a közétkeztetéshez való hozzáállás az elmúlt években, évtizedekben? És itt most nem azokra gondolok, akik eszik, hanem akik csinálják.
Az elmúlt évtizedben jelentős változáson ment azért keresztül a közétkeztetés. Különböző területeken megpróbált van némig beavatkozni, hogy a minőség javuljon. Egyrészt érzékszerű vizsgálatokat vezettünk be a közétkeztetési menük területén. Ez 2013-tól működik, illetve 2015-ben elkezdtük a minőségvezérelt közétkeztetési programot. Ennek nyilvánvaló célja az volt, hogy a közétkeztetésnek a minőségét és a biztonságát fejlesszük, és hát ugye táplálkozás egészségügyi szempontból is történtek változások. Szempont lett az, hogy a gyerekek egészségesebben étkezenek, egészségesebb ételeket kapjanak, illetve több olyan előrelépés is történt itt az alapanyagok beszerzésével kapcsolatban, ami szintén azt hivatott elősegíteni, hogy a minőség javuljon.
Az előbb említette az elején, hogy az érzékszervi ellenőrzést is bevezették, ez egészen pontosan mit jelent? Csak ízlelést, vagy pedig azt is, hogy látványra jól legyen az, amit eszik az ember?
2013-ban vezettük be. Először a Nebig Fix laboratóriumában történt ez a érzékszerű vizsgálaton alapuló minősítőrendszer. Leíró érzékszerű vizsgálat volt az elején, aztán súlyozó pontos érzékszerű bírálatot vezettünk be a leíró érzékszerű bírálat mellett, és akkor forgalomba állt egy mobil laboratóriumunk is, és itt íz, illat, állag és szín alapján történik a bírálat.
És hogyan változott az íz, illat és az állag?
Vegyes képet látunk. Az elején azt láttuk, hogy a lefőzött ételeknek körülbelül 60-70%-a az, ami a mi minősítéseink alapján átlagos vagy az alatti. Ez potenciális ételhulladék. Most ez az arány már azért jelentősen csökkent. Ehhez hozzájárulhatnak különböző újabb trendek, konyhatechnológiában történő változások, alapanyagoknak a változása. Aztán új trendként megemlíthetjük, szabadszedéses menzát kezdenek el egyre több intézményben bevezetni. Maga a fogyasztó az, aki tálalja magának az ételt, és hát amellett, hogy magának milyen formában tálalja, lényeges szempont, hogy mennyit szed. Ennél a svédasztalos vagy szabadszedéses menzánál ugye kevesebb az ételhulladék, ami úgy gondolom, hogy egy pozitív változás szintén a közétkeztetés területén. Emellett pedig nem mehetünk el a közétkeztetési szakácsverseny mellett sem. Ennek célja a kezdetektől a közétkeztetésben dolgozók, főként szakácsoknak az edukációja, fejlesztése, a közétkeztetés társadalmi elfogadottságának, a megbecsültségének a növelése, mellette ugye új technológiáknak a megismertetése, új alapanyagoknak a bevezetésének a segítése, új receptúrák készülnek ezeken a versenyeken, ugye, és meg is jelentettük ezeket a recepteket egy szakácskönyvben minden verseny végén. Ezzel is ugye az a cél, hogy próbálják meg egyéb közétkeztetők, akik esetleg nem indulnak ugye ezen a versenyen, de lássák ők is, hogy milyen ételeket lehet készíteni. És most már az elmúlt években az is elvárás ezeknél az induló csapatoknál, akik ezen a versenyen indulnak, hogy le kell tudniuk főzni ezt az adott menüt, ne adj Isten több századakban is.
Csapó Csaba történész, az első világháború előtti korszak kutatójaként Ferenc József magyarországi tartózkodásait is vizsgálta. Munkája során betekintést nyert a császár mindennapjaiba, így étkezési szokásaiba is. Kiderült például, hogy egyszerűen étkezett, meghatározott rendszerint, ugyanakkor tempója és szokásai sokszor meglepték az asztaltársaságát. Az is kiderül, milyen ételeket kedvelt, kik került egy asztalhoz, és milyen szerepe volt az étkezéseknek az udvari életben. Csapó Csaba Ozsd Erikának mesélt a császár étrendjéről és a korabeli gasztronómiai szokásokról.
Ferenc József milyen szokásokat őrzött meg, megrögzött szokásai voltak?
Mániákusan ugyanazokat a dolgokat tette mindig. Tehát mindig ugyanakkor kelt, mindig ugyanúgy reggelizett. Ha tőle függött volna a napi rendje minden tekintetben, akkor biztos vagyok benne, hogy évtizedeken keresztül egyetlen egy percen nem változtatott volna. A munkája volt az a központ, ami köré tulajdonképpen az egész életét felépítette. A birodalom egyben tartása és a Habsburg birodalomért való működése határozott meg minden mást is. Tehát, hogyha úgy gondolta, hogy kevés ideje van, akkor kevés időt szánt az étkezésre, és miután ő egy végtelenül puritán ember volt, ugyanezt tükröződik az étkezésében is. Mindig mindent pontosan megtervezett, életének nagyon-nagyon kevés spontán mozzanata mutatható ki. Amikor felébred, akkor rögtön leülőt órakor az asztalhoz is eszik valamit. Már az íróasztalán szolgálják fel neki rögtön az első falatokat, és igazából a reggelije 8 óra környékén van, a másik, amit egy ilyen késői reggelinek mondanak, az pedig délben van 1 órakor. Nyilvánvalóan attól is függött ez, hogy hogyan alakul a délelőtti programja, de elvileg ezek pontosan ki voltak találva, és ami a legfontosabb, a fő étkezése volt, az délután 5 órakor volt általában.
Annak ellenére, hogy bármit elkészíthetett volna magának, milyen ételeket fogyasztott?
Nagyon egyszerűen étkezett, meglehetősen sok húst evett például. Szerette a főtt marhahúst, és krumplipürét nagyon szerette. Ezek voltak azok, amik állandóan visszaköszönnek napi szinten a különböző étkezésében, illetve a gyümölcs mindig jelen van az étkezésében. Az egy órakor tartott késői reggelinél, vagy a délután 5 órási ebédnél is nagyon gyakran a gyümölcs megjelenik. Megivott egy pohár sört az ebédhez, barna sört általában, ugyanazt a szivart szívta. Megvannak azok a szokásai, amik adott esetben évtizedeken keresztül nem változnak, de ez nem csak az étkezésére vonatkozik, hanem az élet minden területére.
Ő az a típusú ember volt, akinek nem kellett diétáznia.
A súlyára soha nem kellett odafigyelnie. 65 kiló volt évtizedeken keresztül, és időskorára talán 2-3 kilóval lett kevesebb. Amivel nagyon gyakran találkoztam a levéltári forrásokban is, hogy nem evett egyedül, tehát ezt a főétkezést, amit mi ebédnek mondanánk, ez azért nagyon érdekes ez a fajta beosztása, hogy reggeli és az ebéd, a főétkezés az délután 5 óra környékén van, mert ez korábbi évszázadoknak volt a hagyománya. Ez akkor bomlik meg, amikor a 18. századtól, 19. század elejétől elkezd elterjedni a reggeli ebéd vacsora a mai beosztása. Ő ehhez nem feltétlenül alkalmazkodott. Ő hagyománytisztelő volt, tartotta az udvar szokásait adott esetben évszázadokra visszamenően, de emögött ne érezzünk semmiféle erőlködést vagy bármiféle görcsös igyekezetet, teljesen természetesen volt egy olyan beosztása, ami mondjuk adott esetben 100 évvel korábban is megvolt egy uralkodónak, és ő teljesen természetesen követte. Amikor délután 5 órakor van az ebéd, akkor az tulajdonképpen egy ilyen társasági esemény. Ez azt jelenti, hogy általában a szűkebb kíséretével ült le. Nyilván változott ezeknek a létszáma, de mondjuk egy 10 fővel körülbelül. Ilyenkor nagyon gyakran előfordul az is, hogy protokolláris eseménnyé válik ez a délutáni étkezése, ez 5 órai étkezése, és mondjuk parlamenti képviselőket is meghívnak. És ugye ide illeszkedik bele Barabás Bélának, a függetlenségi párti képviselőnek az a fajta megjegyzése, hogy annyira gyorsan vették el előle az ételeket. Ő megszokta a magyar hagyományos nemesi gondolkodás módjával, hogy leülünk, és akkor szép lassan végigesszük az összes lehetséges ételt. Itt Ferenc József esetében ez nem így történt, ő nagyon gyorsan és nagyon keveset evett, nagyon sokszor úgy vitték el előre a tányért, hogy hozzá sem nyúlt az ételekhez, és teljesen természetes volt az, hogy akikkel ő együtt eszik, azoktól ugyanezt várták el, egyszerűen elvették előlük a tányért adott esetben. Hát Barabás Béla úgy jött el erről az udvari ebédről, hogy az volt az utolsó mondata, hogy hazamentem is, jól megvacsoráltam. Nekem az volt nagyon érdekes, amikor a magyarországi tartózkodásával foglalkoztam, hogy amikor a gyerekei ide utaznak, akkor a családjával is leül ebédelni. Ennek még ráadásul az az érdekessége, hogy Erzsébet Mária Valériával általában később érkezik ide, mint a másik két gyermekük, és amikor nincs itt Erzsébet, akkor Ferenc József a gyermekeivel, Rudolfal és Gizellával is gyakran leül így ebédelni. Próbálja egy ilyen közös étkezéssel is pótolni az édesanyjukat, aki mondjuk éppen Európa más részeiben van a legkisebb gyermekkel. Ferenc Józsefről azt is megjegyezték, hogy a gyermekeivel szemben is távolságtartóbb volt az átlagosnál. Hagyományos családi szerepeket el kell felejtenünk vele kapcsolatban. Az uralkodó szerepből nem tud otthon sem kilépni. Igazából ő a családjának is a császára volt.
A hagyomány és a jelen találkozása ma is formálja a gasztronómiát, akár egy teljes borvidék szintjén. A Batacsonyi borvidék egyre tudatosabban építi saját arculatát. Nem csak nyári úti célként, hanem egész éves élményként kíván megjelenni. A Kóstolj bele a Badacsonyba kezdeményezésben 13 szolgáltató dolgozik együtt azon, hogy a bor, a gasztronómia és a turizmus egységes üzenetet közvetítsen. A projekt egyik meghatározó alakja Laposa Bence, aki szerint a térség ereje az együttműködésben rejlik. A cél, hogy Badacsony ne csak egy helyszín, hanem komplex élmény legyen a látogatók számára. Kovács Nagy Áron beszélgetett Laposa Bencével, a Laposa birtok tulajdonosával.
Hogyan sikerült összehangolni a 13 szolgáltató együttműködését? Nehéz volt?
Szerencsére azért ennek vannak korábbi előzményei, és nagyon régóta
dolgozunk együtt Padacsonyban, és nagyon sok közös akciót, rendezvényt, kampányt sikerült már megszervezni, de mindig gondolkozunk újabb és újabb lehetőségeken, és már régóta ott volt a fejemben, hogy egy image kampány az nagyon sokat hozzá tudna tenni a környékhez, és hát így született meg a gondolat, és szerencsére nagyon hamar partnereket találtam ebbe, és hát aztán a végén 13-an jöttünk össze, ami egészen nagy számnak számít, és alapvetően így teljes körűen tudjuk reprezentálni azt a szolgáltatás kínálatot és azt az élményt, amit Balacsony tud nyújtani a odalátogató vendégeknek.
Mi volt alapvetően a legnagyobb kihívás a közös gondolkodás meg elmérkedésnek a kialakításában?
Szerencsére nem túl sok, tehát hogy nagyon hamar egyetértettünk a fő vonalakban, és nagyon hamar meg tudott születni az a közös gondolat vagy mondás, hogy mit is szeretnénk ezzel a kampánnyal, az pedig úgy szól, hogy egy tökéletes nap Badacsonyban, hát azt szeretnénk ezzel bemutatni, hogyha bárki kora tavasztól késő őszig ellátogat Badacsonyba, akkor nagyjából mire számíthat, mik azok a lehetőségek, ami kirándulás, gasztronómia, borozás, aktív kikapcsolódás, kulturális területen szóba jöhetnek, és kicsit még minket is meglepett pár, hiszen ott élünk minden napunkat, ott töltjük, ismerjük, szeretjük egymást, járunk egymás helyre, de mégis amikor így egybe láttuk, akkor egy nagyon pozitív meglepetés volt, és tényleg azt gondoljuk, hogy Balacsony bárhol a világon megállná a helyét, és olyan élménycsomagot tudunk adni, amire büszkék lehetünk.
Miért pont Badacsony? Mitől egyedi ez a térség, ugye a balatoni térségekhez képest? Miben kiemelkedő?
Talán azt mindenki tudja, látja a mai napig, hogy a rengeteg országos reklámkampánynak, meg rengeteg olyan cégnek vagy terméknek is, ami semmi köze Badacsonyhoz, a Badacsonyhegy az arca vagy a logója, tehát hogy van egy olyan különleges sziluettje, hangulata a Badacsonynak, ami egyedi és különleges, és amikor az ember ott van és följön a hegyre és egy kicsit szétnéz, akkor érzi is azt, hogy tényleg különleges energiák mozognak és fantasztikus a tájnak a szépsége.
És hát nem titok, hogy az összefogáson túl ön is azért a vendéglátással elég erősen foglalkozik. A borral való kapcsolatába kérdeznék bele, honnan jött ez a szerelem iránta?
Egyértelmű, hogy a szülőktől, hát édesanyám, aki Badacsony születésű, édesapám pedig meg már nagyon régóta szőlővel, borral foglalkozik, és kicsit determinált volt a sorsom ilyen szempontból, de természetesen azért rengeteg újdonságot hoztam be a cégnek az életébe, és a mai napig is igyekszünk egy nagyon progresszív borászatként megjelenni a piacon, és hát ez egy óriási nagy szerelem, ami most már lassan 25 éve tart, és igyekszünk évről évre szép borokat készíteni.
Említette itt a progresszív borászat kifejezést. Mit jelent ez pontosan?
Alapvetően abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Badacsony olyan borvidék, ahol karakteres, tájjellegű borok készíthetők, és erre mi nagyon büszkék vagyunk, és ezt nagyon örömmel is készítjük el ezeket a borokat, de a mai korban nem tehetjük meg azt, hogy nem reagálunk a fogyasztói igényekre, vagy akár a nemzetközi trendekre egy kicsit, azokra a stílusokra, amik kedveltek, és próbáljuk a kettőt egy jó arányba és jó hangulatba megtartani, úgyhogy az még nekünk is örömet okozzon, de ugyanakkor a piacon is sikeres tudjon lenni, tehát az elmúlt időszakban az alkoholmentes irányba is elmozdultunk, és egy olyan szegmensnek gondoljuk, ami a jövőben erősödni fog, de itt is igyekeztünk egy nagyon nagy fokú szakmaisággal hozzáállni, és nem az volt a cél mindenáron, hogy alkoholmentes bort készítsünk, hanem az, hogy egy jó alkoholmentes bort készítsünk. Tehát ezt értettem az alatt, hogy reagálunk a napi kihívásokra.
Említette korábban, hogy vannak borok, amik kimondottan a térséghez kapcsolódnak. Megemlítene egyet-kettőt, ami az ön számára személyesen nagyon fontos?
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy saját fajtánk, ami csak Badacsonyban található, a kékgyeri, ami tavaly hungarikum minősítést is kapott. Ezáltal most talán egy kicsit még nagyobb fókusz helyeződik a kéknyelűre, mert nagyon-nagyon szeretünk és nagyon fontosnak tartjuk, és ez egy olyan lehetőség, amikor egy borvidéknek saját fajtája van, amivel kell és lehet is élni. Tehát az a Badacsonyi élménycsomagnak a része, hogy aki ellátogat Badacsonyba, az sok termelőtől tud egy helyi fajtából készített bort kóstolni, ami szerintem megint egy olyan plusz, egy olyan élmény, ami nem mindenhol elérhető.
Ennyi volt mára. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.
Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.